Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 91. részéből. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tűréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged azért, aki vagy, és mindazért, amit eddig is értünk tettél. Köszönjük neked a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt hét napjaiban is, és elhoztál bennünket a te szent hajlékodba. Köszönjük neked, hogy te nem csak a testi, hanem lelki szükségeinkről is gondoskodsz. Köszönjük neked a te igédet, és ahogy a Zsoltáros a te védelmedbe ajánlotta magát, úgy szeretnénk tenni mi is. Tudjuk, hogy pajzs és páncél a te hűséged, hogy te akkor is hűséges vagy, amikor mi elbizonytalanodunk, amikor kicsinyhitűvé válunk, vagy talán hűtlenkedünk. De nem szeretnénk a te kegyelmeddel, a te szereteteddel visszaélni, hanem szeretnénk a te hűséges gyermekeidként élni ebben a világban. Azért imádkozunk, hogy légy ebben segítségünkre. Hadd lehessünk hiteles Krisztus hordozók a hétköznapokban, a munkáinkban, a feladatainkban. Így kérünk, hogy a mai igehirdetés által is vértesz fel bennünket az előttünk álló hétnek a harcaira, add, hogy valóban győztesen tudjuk megharcolni a hitnek szép harcát. És ahogy eddig te voltál, ami oltalmunk és várunk, ezután is te légy az. Kérünk, hogy szent lelked által légy jelen, teted számunkra érthetővé a te igédet, és hát, hogy ne csak értsük, hanem meg is éljük azt, amit hallunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tiszteletünknek alapigéjét, Márk evangéliumának 5. fejezetéből, az első verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lelkektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat. A bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott. Kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy, legelésző disznónyáj. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek. Mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Kedves testvéreim, ezt az elbeszélést némelyek az írás magyarázók keresztjének tartják, azért, mert nem lehet egy evangéliumi újszövetségi kategóriába besorolni, tehát nem lehet tisztán azt mondani, hogy ez egy gyógyítási történet, vagy csodatétel, vagy akár tanító történet is lehet. De nem csak az írásmagyarázók keresztje ez a történet, hanem úgy gondolom, ha jobban belegondolunk, mi sem tudunk mit kezdeni a gadarai megszállott történetével. Talán a mi keresztünk is ez a történet, és ennek a történetnek az üzenete. Ha első olvasásra szeretnénk összefoglalni a gadarai megszállott meggyógyításának a történetet, akkor talán azt mondhatnánk, hogy nem más ez, mint egy rémtörténet. Egy rémtörténet hasonló azokhoz a történetekhez, amelyeket este 11 után szoktak a televízióban vetíteni. Egy rémtörténet, mert ebben a történetben tulajdonképpen Jézus kivételével mindenki rémüldözik és fél. Egy kicsit úgy érzem, hogy ember mi voltunknak a félelme és rémületei is visszhangoznak ebben a történetben. Attól is különleges ez a történet, hogy a helyszín nem a megszokott helyszín. Mert ugye azt szoktuk meg az evangéliumokat olvasva, hogy Jézus Izraelben vándorol faluról falura, városról városra, és ott történnek a csodái, tanításai, különböző gyógyító tevékenysége. Ez a történet azonban, ha mai fogalmakkal szeretnénk élni, külföldön történt. Ez nem Izraelben történt, pogányvidéken zajlott mindez. És ahogy a mi számunkra furcsa és idegen és nem megszokott egy külföldi környezet, úgy a zsidók számára még inkább így volt. Még inkább így volt, és ez azért is különleges, mert a zsidók számára a pogányok, a nem zsidók, azok tisztátalanok voltak. Nem érintkeztek a zsidók pogányokkal. Márk evangéliumában ez az első történet, ami úgy zajlik, hogy nem Judeában, nem is Galileában, hanem az evangélium során Jézus első alkalommal kilép Izrael területéről. Tudjuk, hogy ennek van konkrét jelentése, és van egy szimbolikus jelentése is. A szimbolikus jelentése az, hogy Jézus nem csak a zsidókhoz küldetett. Nem csak azokhoz az emberekhez, akik az ő nemzettársai voltak, mondhatnánk mai kifejezéssel élve, hanem a kívülállókhoz is. Ezáltal bizonyítja meg azt a hatalmas szeretetet, amely attól isteni szeretet, hogy nem szűkkeblű, hogy nem csak az adott embercsoportra vonatkozik, nem csak a családomra, nem csak a nemzetemre, hanem mindenkire. Mindenki számára megnyílik a kegyelem, a kívülállók számára is. A zsidók számára ez egy különleges új gondolat volt, mert ők úgy értelmezték Isten szövetségét, és ez valóban így is volt az első szövetségi időben eltöltött 2 évezredig, hogy hozzájuk küldetett a prófétáknak a sora, hozzájuk küldetett csak Mózes, és Isten velük szeretne kezdeni valamit csupán. Azonban Jézussal, az új szövetséggel ezek a határok kitágulnak. És az, hogy a Genezáreti tó másik partján, a pogány oldalon is megjelenik Jézus, azt mutatja, hogy ő nyilvánvalóan tudatában volt ennek, és ezt gyakorolta. Nyilván számunkra is van ennek üzenetértéke. Üzenetértéke annak, hogy van élet a falakon kívül is. Van élet a saját magunk által megszabott határokon kívül is. Van élet külföldön is. És ezt nyilván nem csak arra kell érteni, hogy nem Magyarország területén, hanem van élet olyan helyeken is, amelyről azt gondoljuk, hogy hát én oda nem megyek. Oda be nem teszem a lábam. Elmúlt héten volt Miskolcon a köztársasági elnök, és a feleség eljött Deszka templomba is. És utána kérdeztem őt, hogy hova megy tovább az útja. És elmondta, hogy elmegy a Jukóvölgybe. Ő betette oda a lábát. Betette oda a lábát, ahová esetleg más ember miskolci nem teszi be a lábát. Jézus ilyen életre hív bennünket. Olyan életre hív, amelyet ő e történet elején meg is mutatott. Menjünk el oda is, és legyünk nyitottak azok felé is, akik a mi határainkon kívül állnak. Akiktől esetleg elzárkozunk. Ilyen-olyan ítélet valós vagy valótlan előítéletek alapján. A történetben tovább haladva láthatjuk, hogy miután megérkeztek, talán a tanítványok, akik ültek a hajóban Jézus mellett, nem is értettek egyet, hogy miért megyünk a pogányok közé. Hát van elég hitetlen zsidó is. Minek még a pogányok közé menni? Először a zsidók között kéne hirdetni az evangéliumot. Nyilván volt egy kétségeskedés bennük, és amikor az első inger éri a pogány környezetbe őket, talán ez a félelem, ez a tartózkodás be is igazolódik, mert egy borzasztó jelenséget látnak. Egy megszállott ember, egy félig ruhátlan ember, akinek a teste tele volt vagdosással, és nyilván gondozatlan volt a külseje is, egy ilyen ember jön sírboltok közül feléjük. Nyilván megijedtek, és nyilván megrémültek, és nyilván az is bennük volt, hogy hát nalám, milyenek a pogányok. Nem hiába nem akartunk mi ide jönni. Jön egy ilyen ember, és biztosak kell legyünk abban, hogy nincsenek véletlenek, és akkor sem voltak véletlenek. És pontosan Istennek meg volt a célja azzal, hogy ez a megszállott emberrel találkoznak először. Talán szimbolizálja a megszállott ember azokat a népeket, azokat az embereket, azokat a családokat, ahol az Úrnak a jelenléte nincs közel. Ott sokkal könnyebben félrecsúsznak a dolgok, sokkal könnyebben rossz irányba mennek el a dolgok. Igen, jön ez a megszállott ember Jézus felé. És hogyha megvizsgáljuk a történetet, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy hatalmas feszültség van Jézus isteni hatalma között, és az embereknek a tehetetlensége között. Mert mit tudtak kezdeni az emberek ezzel a megszállottal? 2 fontos dolgot tudtak megtenni. Egyrésztről megkötözték. Ha elszakította, megkötözték még egyszer. Ha még egyszer elszakította, megkötözték harmadszor is. Ez volt a megoldási képlet a megszállottra. Valakivel nem tudunk mit kezdeni, hát megkötözzük, lebilincseljük. Aztán kidobjuk a temetőbe. Él még az illető, de menjen. Ne legyen közöttünk. És ez volt a második fontos tette az embereknek, hogy kizárták maguk közül azt a beteget, azt a megszállottat, akivel nem tudtak mit kezdeni. Nem tudták kezelni. És ebből is látszik, hogy az Isten hatalma nem volt ott közöttük, mert nem tudták azt, hogy ezeken a vízszintes emberi megoldásokon túl van valami mélységi és magassági megoldás, és lehetne kérni az Úrnak a segítségét. Kizárták őt oda, ahova gondolták, a sírok közé, a sírboltokba, lakatlan területeken, hegyekben vándorolt, ijeszgette nyilvánvalóan az arra járókat. Teljesen elzárkoznak tőlük. És hogyha jobban belegondolunk, akkor ez tükrözi azt az emberi magatartást, amelyel mi is viszonyulunk a számunkra érthetetlen, megoldhatatlan dolgokhoz, és azokhoz az emberekhez, akikkel nem tudunk mit kezdeni, azokkal a betegekkel kapcsolatban is vannak ilyen szándékaink, akikkel nem tudunk mit kezdeni. Mert hogyha a mai világban nézzük a megszállottakat, mert sajnos ma is vannak megszállott emberek, akkor ugyanazt tesszük velük, amiket az ókorban tettek. És ez egyáltalán nem róható föl az embernek, mert ennyire vagyunk képesek. Manapság is létezik kényszerzúpony, ugye tudjuk jól, de emellett már kifinomult kémiai módszerekkel is el tudjuk érni azt, amit az ókorban csak nehéz bilincsekkel és vasláncokkal tudtak elérni. Hatalmas adag nyugtatókkal lekötözzük, úgymond, a mai megszállott embereket is. És tulajdonképpen ezáltal nem izgága, nem mozog, nem tesz kárt sem önmagában, sem másban. Aztán, amit az ókoriak tettek, nevezetesen az, hogy kizárták a saját életszférájukból, ugyanazt tesszük meg ma mi is. A megszállott embert benyugtatózzuk és bezárjuk különböző intézményekbe. Ennyit tudunk megtenni, és ez valóban nem róható fel az embernek. Ez tehát az egyik része a történetnek, azonban emellett és dicsőségesen és hatalommal megjelenik Jézus Krisztus. És ő igazi megoldást ad. Ő nem csak látszat megoldás, ő nem csak így megbénítja és hatástalanná teszi annak az embernek az életét, hanem valóban megoldja az ember életét. Mennyi olyan dolog van a mi életünkben is, amely csupán a hatásokat, a tüneteket csillapítja, és a valódi gyökerét a bajnak nem oldja meg. És akkor jön még egy baj, és annak is csillapítjuk a tüneteit, és úgy nagyjából lenyesegetjük, és békességre törekszünk, de az a baj már a megelőzővel együtt kétszeresen ott van a mi életünkben, és jönnek többi sorozatosan, és nem tudjuk, hogy mi a probléma. Jézus megoldja a problémáját ennek az embernek, és amiben nagyszerű még az ő jelenléte az az, hogy amíg a többiek egy kivetendő és lekötözendő valakit láttak ebben a megszállott emberben, Jézus meglátja benne az embert. Meglátja azt az embert, akinek segítségre van szüksége. Aki az önerejéből nem tud megszabadulni. Meglátja azt az embert, akit a szülei már elhagytak nyilvánvaló módon. Lemondtak róla, talán már el is gyászolták. Jézus meglátja az embert, meglátja a bűnök, a tisztátalan lelkek súlya alatt roskadozó embert, és megváltja, megszabadítja, és megoldja az életét. Még mielőtt Jézus szabadító tettéről szólnék, néhány gondolatot szeretnék arra szentelni, hogy milyen is ez a megszállott ember, és egy kicsit talán egyre közelebb jön hozzánk ez a történet, és már nem is válik annyira rémtörténetté, rájövünk arra, hogy mindennapos valóságokról is van ebben szó. Megszállott ember magatartásából jól kiérződik az, hogy milyen is az a lélek, amely megszállja őt. Az a lélek először is átveszi az uralmat az ember lénye felett. Átveszi az uralmat, és már ez is elég lenne, hogy tiltakozzunk, mert tulajdonképpen azt figyelhetjük meg a Szentírásban, hogy az Istennek az alapvető szándéka az, hogy az embert uralomra teremti. Uralomra a teremtett dolgok felett, és hozzátehetjük, hogy uralomra önmagunk felett. Azért eszeti magát teljes embernek, aki tudatában van a tevékenységeinek, és vannak céljai, és tudja, hogy mit, miért tesz. Elmondható egyértelműen erről a fiatalemberről, hogy ő nem tudta, hogy mit, miért tesz. Valami más uralkodott az életében. És azt is el szeretném mondani, hogy az ember önmagában nem tud uralkodni saját élete felett. Az ember önmagában nem tud uralkodni sem a vágyai, gondolatai, akarata és érzése felett, csak is Isten segítségével. Olyan lények vagyunk, kedves testvéreim, akiket az Úristen úgy alkotott meg, hogy szükségünk van az Atyára. Szükségünk van az Atyára, és ez azt jelenti, hogy a földi életben a gyermekek 13, 14, 15 éves koráig ez az Atya valójában a szülő, a földi szülő. Aztán amikor felnőtté válik, akkor autonóm, de mégis az igazi atya, az nem más, mint az Isten. És hogyha Isten nem uralkodik a mi életünkben, hogyha letaszítjuk Istent a mi életünk trónjáról, akkor ne gondoljuk azt, hogy szabaddá válunk. Az ember önmagában képtelen teljes és szabad életre, csak is Istennel lehetséges ez. És amint megtörténik Istennek a trónfosztása, amikor az ember azt mondja, hogy rajtam nem uralkodik az Isten, akkor azonnal egy másik dolog kezd uralkodni rajta. Jobb esetben ez a másik dolog teremtett dolog. Tehát vágyak, érzések, külső személyek kezdenek uralkodni rajtunk. Rosszabb esetben pedig egy olyan teremtett dolog, ami nem látható világból való, hanem egy tisztátalan lélek. Egyre inkább közel kerül az ember személyiségéhez, és átveszi az uralmat. És az ember eléri azt, hogy már nem tudja, hogy mit miért tesz. Eléri azt, hogy valóban megszállottá válik. Olyan célok, olyan érzések, olyan vágyak szolgájává, amelyek már nem a boldogságát, nem a kiteljesedését szolgálják, hanem már nem is tudjuk, hogy mit szolgálnak, csak az ember üveges tekintettel fut a vágyai után. És természetesen erre rájátszik a mai világ is, amikor arról van szó, hogy nehogy már megnyugodjunk, nehogy már azt érezzük, hogy hát mindenünk megvan, nekünk már semmit nem kell vásárolni. Ha fogkefénk jó, akkor majd csinálnak egy újabb fogkefét, amiben majd azt érezzük, hogy hát mindenképpen meg kell venni, mert hát az az igazi. És szándékosan mondtam egy ilyen kisértékű dolgot, mert tudjuk jól, hogy nem csak ilyen kisértékű dolgokkal, hanem minden tárgyi eszközzel, amit használunk, ezt érik el a mi életünkbe, hogy újabb és újabb megszerzésének a vágya jöjjön elő bennünk. És az ember azt veszi észre, hogy egyik árutól a másikig, egyik céltól a másikig sodródik, és már nem is a saját életét éli, hanem valami mást. És valóban lehet, hogy nem vagdossa magát, és nem őrjöng a sírboltok között, ahogy ez az ifjú tette, de mégis nem ura önmagának. Mégis ezek a vágyak megszállják az ő életét. És gyakran az ember önmagától nem tud már ebből kikerülni. Gyakran szenvedélyé, függőségé válik. Megvan ennek a fiziológiai magyarázata, amelyet még én is csak félig értek, úgyhogy erről nem is beszélnék, de annyi tény, hogy az emberbe különböző függőségek alakulhatnak ki. A sejtjeinknek szüksége lesz arra egy idő után, hogy mindig vásároljunk. A sejtjeinknek szüksége lesz egy idő után arra, hogy mindig a nap adott pillanatában bekapcsoljuk a rádiót, hogy rákapcsolódjunk az internetre. És minél inkább fokozódik ez, annál inkább függővé válunk, és észre sem vesszük. Ami eredetileg jó volt, ami eredetileg a hasznunkra volt, az már uralkodik mi rajtunk. És ezt mondja a Szentírás régies szóval bárványimádásnak. Mikor már nem egy élő Isten, nem egy organikusan hozzánk kapcsolódó és minden szükségünket és vágyunkat ismerő, hatalmas, bennünket teremtő Isten uralma alatt vagyunk, hanem valami másnak, valami teremtménynek, valami apró dolognak, valami szernek, valami szenvedélynek. Vannak tehát ebből láthatólag a mai világban is megszállottságok. Az egész történetből az is kiderül, hogy a megszálló lelkeknek van egy fontos célja. És ez a fontos cél nem esik egybe az igazi Úrnak, az Istennek a céljával. Mert Istennek a célja az, hogy bővölködjünk, boldogok legyünk, és teljességre jussunk a mi életünkbe. Azt hiszem, hogy ezzel egyetérthetünk, ezek elég jó célok. A gonosz léleknek ellenkezője, a megszállottságnak az ellenkezője a célja. Az a célja, hogy megnyomorodjunk, szegénységbe taszítson, és végső soron az életünket kioltsa. Szimbolikusan ez megmutatkozik a megszállott fiú esetében abban, hogy kövekkel vagdossa magát. Megszállottan őrjönve kövekkel vagdossa magát. Lehet, hogy egy kicsit morbid, rémisztő valóban ez a kép, de egy kicsit az embervilágnak a képe is ez, amely a saját pusztítására tör, amely nem úgy él az Istentől adott világban, mint valami jó gazda, egy jó kertész, ugye, akinek a keze alatt felvilágzik a rábízott kert, hanem inkább valami, valóban úgy, mint egy disznó, amely csak felhabzsolja az összes dolgot, ami adatik neki. El kell dönteni, hogy szeretnénk élni. Emberi méltósággal, vagy úgy, hogy elvesztjük ezt a méltóságot, és lelökjük a mi életünk képzeletbeli trónjáról Istent, és hát valami más fog a helyébe tolakodni. A történetben Jézus Krisztus megszabadította ezt a megszállott embert. Először megkérdezi a megszálló lelkeket, hogy hogy hívnak, és azt mondják, hogy légió. A Római Birodalom hadseregében egy légió kb. 5000 fős hadi egységet jelentett. Átvitt értelemben ez azt jelenti, hogy egy irgalmatlan nagy sokaság szállta meg ezt a fiút. Hatalmas erő, és mégis Jézusnak csak egy szavába, egy Istenhez intett kérésébe telik, és megszabadul ez a fiú. És a démonok kérése alapján egy disznónyájba kerülnek bele, 2000 állat, és ez is mutatja, hogy mi a céljuk, azonnal elpusztítják őket. A disznókat megszálló láthatatlan szellemi erők valóságosak voltak a körül álló emberek számára, és nagyon érdekesen reagálnak az emberek, megrémülnek, megijednek, és arra kérik Jézust, hogy menjen el. Ők nem kérnek ebből. Nekik jó a régi módszer is. Jó az a módszer is, hogy elzárom magamat az Isten szabadításától. Elzárom magamat attól az embertől, aki szabadításra szorul, mert én magam nem vagyok kapcsolatban az Úrral, és nem is tudok segíteni rajta. Tehát emberileg megteszem, amit megtehetek, de nem engedem az ő erejét be az életembe. Menjen el, menjen vissza a tó másik partjára, tanítványaival együtt. Talán azért volt ez így, mert ők nem élték át a csodát. Nem élték át azt a csodát, amit a fiú átélt, hogy elvesztette az akaratát, nem önmaga volt már, és valaki megszabadította őt. Csodálatos az a kép, amikor Márk evangélista leírja, hogy a meggyógyult ember ott ül felöltözve Jézus mellett. Ez a felöltözöttség számomra jelenti az emberi méltóság visszakapását. Jelenti azt, hogy az a fiú ismét ember lett, és ismét megtalálta az ő helyét a világban. És ott ül Jézus mellett, ahogy a rabbi, a mester lábánál ülnek a tanítványok. Ez a fiú átélte a szabadítást, átélte azt a nyomott állapotot, azt a hihetetlen pressziót, ami a démonoknak a jelenléte okozott az életében, és ezt a hatalmas felszabadulást, ami által újra ember lehetett. Ő nem csak látta kívülről a csodát, ő át is érte, ő benne volt a csodában. És azt gondolom, hogyha valaki egy kicsit empatikus lett volna ott a környezetében, akkor ugyanígy beleélte volna magát a helyzetébe, és ugyanígy rájött volna arra, hogy igen, szükségem van az Isten szabadító erejére. A meggyógyított ember ugyanis nemhogy elküldte volna Jézust, akkor már Jézusék szedelőzködnek és mennek vissza a hajóba, hogy áthajózzanak a tó másik partjára, a pogányvidékről a hívővidékre, csatlakozni akar hozzájuk. Szeretne tanítvány lenni. És Jézus más esetben megtette, hogy megszabadított embert magához fogadott és a tanítványa lett. Most azonban másképpen kéri a tanítványságot, azt mondja neki, hogy menjen el az övéihez, és közöttük hirdesse az Isten országát. És valóban ez működik, mert azt írja le Márk evangéliumának 20. verse, hogy elment, hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Hát egy küldetést kapott. Nem csak úgy szimplán kellett magától újrakezdeni az életét, hanem a megszabadított ember számára küldetést is adott az Úr Jézus. Úgy gondolom, hogy nehéz ezt a történetet a mai világra értelmezni. Nehéz egy olyan ateista és túlvilági dolgokban nem hívő világban démonokról beszélni. Nehéz azt mondani, hogy igen, vannak tisztátalan lelkek, mert azt tetszenek majd mondani, hogy itt a lelkész is rémtörténeteket mesél a templomba, és horrorfilmszerű dolgokról mesél. Pedig ez valóság. Valóság, hogy vannak tisztátalan lelkek, és a célja ezeknek a tisztátalan lelkeknek, hogy a védelmet nem élvező, a Jézus nevében nem hívő, az Istentől távol lévő, az Isten Urának el nem ismerő ember életébe beszüremkedjen láthatatlanul, észrevétlenül, aztán teljesen birtokba vegye az életét. És lehet, hogy nem látunk manapság ilyen megszállottakat, de mégis sok ember az élete végén döbben rá arra, hogy futottam valami után, valami hajtott, de mégsem értem el a célt. Mégsem értem el azt a célt, amelyet szerettem volna. Nem lettem boldogabb. Nem lettem teljesebb ember. Nem szeretek jobban. Mi végre hát? Az emberi élet azt hiszem csak Jézus bűvkörébe érheti el a célját. Csak Jézus közelében érezhetjük azt, hogy teljesebbé válik a mi életünk, hogy megszabadulunk dolgoktól, hogy azokat a kis anyagi részecskéket, amelyek sejtjeinket hozzászoktatják bizonyos dologhoz, és függővé válunk, ezt Jézus le tudja nullázni, és azt tudja mondani, hogy új lappal indulhatsz, ember. Új lappal indulhatsz, elfelejtem bűneidet, megszabadítalak azoktól a megkötözöttségektől, amelyek ott vannak a te életedben. Mennyi szenvedélybetegség, mennyi mánia, mennyi függőség van a mi életünkben. Isten ilyennek teremtett bennünket? Nem. Isten szabadnak alkotott meg. Olyan szabadnak alkotott meg, hogy még őt is ellökhettük magunktól. És ő úgy szeretne látni bennünket, mint akkor látott, és mindannyiunkban látja azt, amit akkor látott, amikor megalkotta az embert. Boldog, autonóm és szabadnak alkotott meg mindannyiunkat. Jézusban visszakaphatjuk ezt. Kedves testvéreim, Jézus a mi életünkbe is eljön, és eljön azokba az életekbe, amelyek ott a tó másik partján vannak. Lehet, hogy mi is a tó másik partján vagyunk, előfordulhat. De az a csoda ebben az egészben, hogy Jézus oda jön hozzánk. Oda jön, és szeretné látni újra bennünk azt az embert, akivé ő alkotott mindannyiunkat. Egy feladatunk lehet, egyetlen egy tevékenységünk lehet ebben az egészben. Nevezetesen az, hogy leborulunk előtte, és nem elküldjük magunktól, és nem elzárjuk magunktól a hitnek a dolgait, hanem megnyílunk és befogadjuk a mi életünkbe. Isten adjon ilyen nyitottságot Jézus felé, és ő bennünket is megszabadít, bennünket is újra emberré tesz, és újra boldogságot és szeretetet ajándékoz a mi életünkbe. Legyen így most és mindannyiunk életében, minden napon. Amen. Urunk Istenünk, megvalljuk azt, hogy gyakran forgácsolódik a mi életünk, gyakran amortizálódik, roncsolódik, és nem azért, mert te lehetetlen dolgokat kérsz tőlünk, és nem azért, mert annyira törekednénk a te parancsolataid betartására, hanem azért, mert hamis értékek, hamis vágyak után futkosunk, szaladgálunk, töltjük el az időnket, fecséreljük a mi energiánkat. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, jöjj a mi életünkbe, és adjál igaz megtérést. Add, hogy a te kegyelmed fénysugarába állva megszabaduljunk mindattól, ami megkötöz, ami lehetetlenné teszi azt, hogy rád tekintsünk, és téged mennyei atyának elfogadjunk. Jöjj kérünk a mi életünkbe. Jöjj, hogy a te szent lelked tegye némává a tisztátalan lelkek hangját. Jöjj, hogy a te szent lelked formáljon át mindannyiunkat, és tegyen szabaddá, és örvendezővé, és boldoggá a te örökké való szeretetedben. Kérjük ezt nem csak önmagunk számára, hanem szeretteink számára, kérjük azok számára, akik nem tudják felemelni tekintetüket, te légy velük is, és te tisztíts meg az ő életüket. Imádkozunk azokért, akik betegségben vannak, akiket a gyász vagy bármi némű más életprobléma kötöz meg, és nem tudnak téged áldani és magasztalni, és még azt sem tudják, hogy a bajból hozzád kiáltsanak. Urunk, most mi helyettük kiáltunk hozzád. Szabadíts meg őket is. Te látod, hogy mi, akik itt vagyunk, milyen ehhez hasonló embereket ismerünk. És hálát adunk azért, amikor már megtapasztalhattuk a te szabadításodat. Szabadításodat nehéz élethelyzetből, problémából, betegségből, fájdalomból. Áldunk és magasztalunk ezért, és add, hogy mindig tudjunk visszaemlékezni, akkor, amikor újra valami probléma adódik. Urunk Jézus Krisztus, jöjj a mi életünkbe, áldj és szentelj meg mindannyiunkat, áld meg családjainkat, gyülekezetünket, és könyörgünk a mi magyar népünkért is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.